Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Gazdag, ajándékokkal és küzdelmekkel teli, teljes élet az övé. Örök kiadni vágyó. Férje, a kommunista diktatúra által megtiport Balázs Béla Díjas Gyöngyös Imre filmrendező költő oldalán Kabai Barna alkotótársukkal együtt vált, közös küldetésük ki az emberi szenvedés és az örök emberi értékek felmutatása. Köszöntöm Önöket, Csűrös Csilla vagyok. Vendégem Petényi Katalin, Balázs Béla Díjas filmrendező, filmdramaturg, vágó, művészettörténész, egyetemi tanár, érdemes művész, a Bethlen Gábor és a Magyar Örökség díj, valamint a Cinema della Pace életműdíj kitüntetettje, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, akit nemrégiben betöltött 85. születésnapja alkalmából köszöntünk korábbi beszélgetésünk felidézésével. Ha valakinek első gyerekkori eszmélő emléke, a félelem, a menekülés, az hogyan tud ilyen derűs és kiegyensúlyozott lenni, mint amilyennek én érzékelem
fönt? Hát, mert közben nagyon sok öröm ért az életbe, de ameddig vissza tudom gondolni a gyerekkoromra, az első élményem valóban a félelem volt. Édesapám a Medve utcai gimnáziumba tanított.
És egy legendás iskola volt.
Igen, Budán. Igen, Németh Lászlóval együtt, és a háború alatt gyerekeket menekített Budapest ostroma elől vidékre, közöttük voltak zsidó gyerekek is. Az első, amire vissza tudok emlékezni, hogy éjszaka nagy-nagy mezőn rohantunk, fölöttünk lógtak a sztálin gyertyák, édapám már alig tudott menni, és rettenetesen féltem, és akkor édesapám fölvett a karjára, akkor valami biztonság érzetet kaptam. Ez nagyon-nagyon mélyen megmaradt bennem, de nekem csodálatos szüleim voltak, mindketten tanárok, és egész életemre maradandó szellemi és erkölcsi örökséget kaptam tőlük. Több generációs család volt. Egy esti lakásban laktunk a dédapám, a nagyapám, a szüleim, a nővérem és én. Egy ilyen nagypolgári otthon volt, és az 50-es évek félelmeit megpróbálták kizárni a mi gyerekek életéből. Megpróbáltak nekünk egy olyan védelmet biztosítani, ami tényleg mondhatom, hogy egyedülálló volt, és amikor semmink nem is volt, a nagymamám akkor is vasárnap az ünnep volt, és elővette a Jugendstil legszebb porcelánt, gyönyörűen megterített, és abból ettük a krumplit, és annak egész más íze volt.
Az élet annyiban ismétli önmagát, hogy most is egy nagypolgári lakásban beszélgetünk, és most ön tartja össze a családját, még akkor is, ha az egyik egy világjáró rendező, a másik pedig Németországban él.
Hát a család nagyon fontos az ember életében. Tényleg azt hiszem, hogy a legnagyobb összetartó erő a szeretet, és az a felelősségérzet, amit a közvetlen szeretteidért érzel. A fiam Gyöngyösi Bence készítette el a Feltaláló című mozifilmét.
A Béres cseppek kitalálóját.
Igen, Réka lányom, német férje van, nekik hangstúdiójuk van. Hát az unokáim kettő, ők még tanulnak. Még az is nagyon fontos volt akkor, amikor mindenütt korlátok voltak az életben, és mi nagyon szerényen éltünk, de mégis elküldtek a francia intézetbe tanulni, magántanárnál angolul, és zenét tanultam, ami hát nagyon-nagyon meghatározó volt úgy szintén az életemben. Zongorázni tanultam, esténként jártam a zeneakadémiára, a koncertre.
Ezt a szokását is tartja?
Igen, igen. Ha csak van lehetőségem, akkor ez a legfőbb kikapcsolódás.
Liszt muzsikát, a Védőeszökő kutyáit szinte játszotta?
Nem, de hallgattam gyakran, mert nagyon szerettem. Ebbe talán benne volt az Olaszország utáni vágyódás is.
Miért Olaszországba vágyódott?
Mert nagyon szerettem az olasz művészetet. Hát kijártam már gimnazista koromban minden héten egyszer a Szépművészeti Múzeumban, és akkor határoztam el, hogy művészettörténész leszek.
Művészettörténész magyar szakos lett, ugye?
Igen, nagyon sokat olvastam, éjszakába nyúlóan, mai napig.
Thank you.
még fontos volt az életemben, az 1956, mert tulajdonképpen akkor eszmélődő ifjúságomban szembesültem először a történelemmel, addig mind ez a védett burok lett körül, akkor éppen szolfézsóránk volt, és hallottuk Veszten Rákosi Vesznapát, abban percben a tanárral együtt rohantunk le az utcára, és tényleg egy ilyen eufórikus örömöt nem éltem meg addig életemben, mert vadidegen emberekkel karonfogva mentünk, és amikor ledőlt a sztálini szobor, az a hatalmas robbanás, az valóban szimbolizálta szinte az egész diktatúrának az összeomlását.
De ezt a diktatúrát azért a bőrén mégiscsak megérezte későbbi férje, Gyöngyösi Imre filmrendező révén.
Hát igen, Imrének az életét meghatározta ez a 3 év, teljesen ártatlanul egy koncepciós per révén került börtönbe, egy éjszaka letartóztatták 1951-ben, nem csinált semmit, verseket írt, de azok sem ilyen rendszer ellenes versek voltak.
Ezt a verset kivitte a tanár Olaszországba, ez volt a fő bűn, ugye? Igen. Mert ez igen, már rendszer ellenes szervezkedésnek számított.
Már bizonyíték. 2 évig a családja se tudta, hogy éle egyáltalán. Egyébként az én családom és az ő családja ismerte egymást. Az Imre verseket is írt a börtönbe, természetes fejbe, mert nem volt papír és ceruza. Később írta le, sok versét olaszul is írta ott a börtönbe. Hát olasz szakos volt, és hát valóban ő Dantén és Petrarcán nőtt fel. Nem beszélt soha a testi kínokról. Ő inkább megpróbált mindig a másik emberben megkapaszkodni, ami neki a legjobban fájt, és talán a legmélyebb nyomot hagyott benne, hogy ő túlélte, és szenvedett sokat, de nagyon sok 20 éves kivégeztek, és azok már soha többé nem érik meg az adventi hóeséseket, ahogy írta egyik versébe, és a hajnali lépések távolodása, ezek nagyon mélyen megmaradtak, voltak szadista börtönőrök is, akik vele is megjátszottak, hogy nagy ő lesz, aki igen, melyiküket viszik.
És volt kínzás, és volt verés, és igen, volt magánzárka.
Igen, ő sok verset írt a börtön élményeiről.
A hit ereje volt az, amivel túl tudta élni?
Igen, a hit Pannonhalmára járt 8 évig, és ott mondhatnám, hogy felvértezték az egész életére. Szóval neki nagyon fontos volt a verségben is a megváltás problematikája, hogy Jézus megváltotta a világot. Ő úgy érezte, hogy az egyik ember megválthatja a másikat, a fele barátját, az áldozat testvérét, és hogy másoknak segíteni ott a börtönbe. Szóval ezek mind fontos feladatok voltak számára. A börtönből nagyon súlyos TBC-vel és kavernákkal került ki.
Sem az ő, sem az önhite nem rendült meg soha?
Nem, megrendülni nem rendült meg, egész biztos. Természetes, az életen keresztül van olyan, amikor egy kicsikét meggyengül, de az inkább mondanám, hogy a valláshoz kapcsolódik, mert a hit azért az más, mint a vallás, és a hit az mindig megmaradt.
Az önök sorsa úgy vonódott össze még, hogyha fizikailag csak 1994-ig, ami örök életre meghatározta, és meghatározza az ön életét is.
Ez így van pontosan. Amikor ő 20 éves volt, én 9 éves voltam. A család ismerte, egymás úrok voltak. Nagyon szeretett engem, mint kislány, tehát engem természetesen elküldtek a szüleim aludni. Ő mindig bejött a szobámba és mesélt nekem. Később az aztán, hogy az első szerelem lett,
az
ami
utolsó.
Maradt is. Igen. 56 tavaszán a legnagyobb csoda volt, hogy fölvették a Színház és Filmművészeti Főiskolára filmrendezőnek, mert az egész tanári kar úgy állt ki érte, hát rendkívül művelt volt, és valóban nagyon tehetséges.
Ön pedig művészettörténészként élte, építette a pályát. Pályáját, és azért az sem akárhogyan, nem csak a könyvek bizonyítják ezt, amiket írt, hanem például Szentendrén 2 állandó múzeum megalapítása is. Kovács Margité és
Barcsai Jenő. Olyan 67-ben mentem ki Szentendrére, és borzasztó boldog voltam, hogy a festők városába és a Ferenci Múzeumban a legnagyobb meglepetésemre képek helyett kitömött madarak voltak kiállítva, és sikerült elérnem nagyon-nagyon sok harccal, hogy elkezdtünk egy új irányzatot. Nekem nagyon meg kellett küzdenem a helyi és a megyei pártvezetőséggel, amikor csináltam először ilyen őszi-tavaszi tárlatot, és akkor a Barcsai Jenő nőnek csináltam az első ilyen nagyobb gyűjteményes kiállítását. Talán az életemben egyik legnagyobb dicséret volt, hogy Jenő bácsi azt mondta, hogy ez volt életem legszebben rendezett kiállítása. De ugyanígy Dein Pál, akit akkor szintén persona non grata volt, őnek is megcsináltam a kiállítását. Könyvet írtam Barcsa Jenőről, Csíkszentmihályi Róbertről, Ámos Imrétől, és egyetlen kép sem volt, és teljesen elfelejtették. Nagyon nagy hatással volt rá, megrendítő. Éreztem, hogy a sorsa teljes Radnótival rokon. Lámos egy lírai festő volt, aki bibliai ihletéssel festett képeket, és teljesen ártatlanul lett áldozata a rettenetes Hitler őrületének. Megpróbált ősi szimbólumokkal figyelmeztetni mindenre. Én Lámos nagy monográfiára készültem, lementem Nagykálóra, a szülővárosába, és tudtam, hogy ott valamikor egy virágzó haszid parasz zsidó közösségét. Az ember ilyenkor mit csinál? Bemegy a paphoz, meg a kocsmába, és a kocsmáros egy túlélő volt, hárman tértek vissza Auschwitzból. Ő felidézte számomra ezt a világot, a csodarabbik földjét.
Ami aztán filmekben is megbabonázta önt és önöket.
Igen. Nagyon nagy hatással volt rám ezek a haszid legendák, és mindaz, amit ott láttam, és akkor utána Gyöngyösi Imrével és az alkotótársával, Kabai Barnával együtt mentünk már vissza, és tulajdonképpen így született a jobb lázadásának a gondolata.
Az Oscar-díjra nominált film.
Én csak társi.
Talán most szólalhatna meg a Bartók muzsika, hiszen az ő életébe is erőteljesen beleszólt a történelem.
Fájdalmas zenéje. Itt is megszólalhat, de talán a jobb bölcsessége vers is, mert a szívét, lelkét adta bele mindenki a filmbe. A forgatás alatt írta az Imre ezt a verset.
Mindnyájan visszafordulunk majd a gyerekkor fenyeres virágú nyári bodzabokraira. Lazul az anyakéz háromszoros sábeszáldása is. Hátrál, hátrál, hátrál az ember. Mindnyájan hátrálva bukunk át a megőzöttek tövig elkoptatott küszöbén. De lépésnyire mindig ott áll mögöttünk, teremtünk, ha elesnénk.
A jobb lázadását is itthon, mint nagyon sok más filmet támadtak, kétszer be volt tiltva, mielőtt elkészíthettük, és amikor elkészült, akkor is egy újabb támadást kaptunk, hogy meghamisítjuk a történet, és nem is így volt, és ez nagyon felháborított minket, és egy dokumentumfilmmel válaszoltunk erre, ez az Attutu fiainak címmel, ami egy parasztító asszonyi Rosenberg Éva néni sorsát mutatta be. Ez már valóban az utolsó pillanat volt, amikor még ezt a végső pusztulás előtti parasztizsgó kultúrát meg tudtuk örökíteni, de hát ezt is betiltották rögtön. Ez így ment, ez a film már dobozba volt a Los Angelesbe, be akarták tenni a dokumentum részlegbe, és akkor még be kellett mutatni egy ilyen utolsó cenzornak, a vetítésnek a 15. percébe felkiáltott, hogy villanyt, és ez a film soha nem hagyhatja el az országot, német pénzből csinált ezt a filmet is, koprodukciókon, mert közben kikerültünk Németországba, de visszaugornék akkor még a jobb előtti időszakra. Én amellett, hogy Szentendrén múzeumokat, kiállításokat rendeztem, könyveket írtam, elkezdtem tanítani a Színházi Filmművészeti Főiskolán, hogy egy ilyen rendhagyó művészettörténetet tanítottam, hogy megtanítani, látni a hallgatókat. Kerestem az analógiákat a képzőművészet és a film között. a kompozícióban, a fényárnyékban. Ez nagyon érdekes és úttörő jellegű dolog volt, és jól esik, amikor nem tudom hány év után találkozom. Volt tanítványaimmal, és mai napig visszaidézik az óráimat.
Szóval a magánéletét tekintve teljes volt a boldogság.
Én nagyon
boldog. Megszületett és Bence fia, Réka lánya.
Boldogan éltünk a Vároldalban. Volt egy házunk, és nagyon sok barátunk volt, és minden este följöttek, amellett az én mentem hangversenyre. Itt voltak a szüleim, akikkel nagyon szoros kapcsolat volt, szóval nagyon-nagyon boldog voltam.
Csak Imre volt egyre boldogtalanabb.
Állandóan falakba ütközött, betiltották több filmjét, csak egyet említenék. Amikor 77-ben egy csodálatos Rimóczi parasztasszonyról, Verus nénőről készítették Barnával a két elhatározást, amiben én szakértő voltam. Német ZDF megbízásából készült ez a film. Egy parasztnéni, aki nem lépte át soha a faluja határát, a fia 56-ba kikerült, és mégis az anyai vágy annyira erős volt benne, hogy elhatározza, hogy a saját keze munkájával összeszedi a pénzt, és elmegy meglátogatni a fiát. Az utolsó pillanata volt ennek az archaikus világnak, amit meg tudtunk örökíteni. Ezek a kis öreg asszonyok a szövőszékükkel, az énekeikkel, a siratásaikkal. Egy rendkívül megrázó film volt. Betiltották, mert azt mondták, hogy 56-os emlékműsort akarunk csinálni. Bevonták az útleveleinket, lepecsételték a vágószobát, házkutatást tartottak, kemény helyzet volt.
És ez még folyamatosan megfigyelés alatt is tartott.
Igen, és később már jóval Imre halála után történészek mind mondták nekem, hogy szekrényi anyag van Gyöngyös Imréről, hogy hányan figyelték meg őt a 70-es években, és próbálták ellehetetleníteni. Ő ezt nagyon jól érezte, és azt mondták, hogy inkább visszafizetik a németeknek azt a pénzt, de ez a film nem készülhet el. És akkor valahogy mégis valaki azt mondta, hogy hagyjuk most már mindegy, döntsük el utána, hogy mi legyen, és akkor végül hát elkészítettük ezt a filmet. Mi 11 nemzetközi nagyon nagy díjat kapott, köztük a Chicagói Goldhugót, és megkapta a legnagyobb német díjat, a Grimme díjat, ami az első külföldi volt, addig csak németek kapták meg. És akkor a németek meghívtak minket, hogy dolgozzunk Németországban. Én kétségbe estem, mert én itt nagyon boldog voltam, nem akartam elhagyni Magyarországot, tehát semmiképp se, és angolul, olaszul, franciául beszéltem, németül egy szót sem, a német művészet is távol állt tőlem. De láttam, hogy az Imre körül elfogy a levegő, falakba ütközik, és így kerültünk ki Németországba, de nagyon fontos volt számunkra, hogy bármikor visszajöhessünk, úgyhogy úgy mentünk ki, mint a cirkuszosok vagy a cigányzenészek, hogy az interkoncerten keresztül minden jövedelmünk 25%-át visszafizettük, és ezért megvásároltuk a szabadságot, hogy ugye hazajöhettünk bármikor. És ez nagyon fontos volt. Soha nem veszítettük el a magyar identitásunkat, de nagyon-nagyon nehéz volt Németországban újra kezdeni mindent.
Még úgy is, hogy a németek minden módon segítették önöket.
Valóban, ez így van pontosan, és hogy tulajdonképpen akkor is német pénzből az első filmünk a Pusztai emberek volt, amit Magyarországon forgattunk, és a második a Jobb lázadása.
Akkor most énekelje Kalló Zoltán, neki ugyancsak a pusztuló hagyományok utolsó megörökítője volt. Az utolsó interjúját is önöknek adta Kabai Barnával, el is készült a Szép Magyar Ének című film.
Béres Józsefőt kísértük egy erdélyi gyűjtő útján. Egy szokatlan dolog, hogy egy gyógyszergyárnak a vezetője, ennyire lelkes néprajzkutató. Találkoztunk Kallós Zoltánnal is, akit nagyon régóta ismertünk.
Idegen földre ne siess, amíg hazádba megélhetsz. Ne menj messze földre lakni, még hazádba meg tudsz élni.
még mielőtt kimentünk, vettem a fáradtságot, éjszakánként benn maradtam a főiskolán, megtanultam a vágást. Megküzdöttem.
Na, van és volt önben egy ilyen törékeny asszonyban ennyi erő, kitartás. Elképesztő áldozatot hozott tulajdonképpen a férjéért.
Hát az ember, ha összekapcsolja valakivel az életét, akkor természetes, hogy segíti a másikat, és ez kölcsönös.
Mindkettőjüket tulajdonképpen ugyanaz a küldetés fűtötte és fűti mindmáig önt. A történelem áldozataiért, a kisemmizettekért, a szavukat hallatni nem tudókért való kiállás és az ő sorsuk felmutatása.
Igen, amikor aztán kikerültünk, lehetőségünk nyílt olyan dokumentumfilmeket készíteni, amiben valóban a történelem áldozatainak a sorsát tudtuk különböző földrészeken ábrázolni. Nekem az első megrendítő élményem az a dél-kínai tengeren menekülő boat people-ek voltak.
Csónakemberek,
akik kis csónakokban menekültek a kommunista diktatúra ellen, és ki kellett menteni ezeket az embereket. Valóban emberhalászat volt. Nagyon megrázó film lett ez a Boat People, nagyon nagy sikere volt. Menekültáborban készítettünk például egy 3 részes filmet egy 8 éves kislány sorsáról.
A Rio de Janeiro-i utca gyerekek sorsa.
A Kazakszámból és Szibériába őzött volga németekről sorolhatnám a filmeket. Együtt jártuk valóban az egész világot Imrével.
És közben fölföldobott kőként mindig újra és újra haza is jöttek itthoni dokumentumfilmeket készíteni.
Igen, például amikor 88-ban hallottuk, hogy a Ceausescu bevezeti ezt a falurombolás tervét, akkor úgy éreztük, hogy ezt feltétlen meg kell örökíteni. Természetes nem lehet semmi engedély, meg nem lehet erről filmet csinálni, úgyhogy nagyon kalandosan jöttünk, mert a benzin tartályt felébe volt a benzin, és a másik felébe a forgatott anyag.
Miért tette ki magát mindennek egész életében? Mert mi mozgatta önöket?
Úgy, erről muszáj hírt adni. Hát ilyen nincs, hogy egy kultúrát egyszerűen leradírozni a térképről, és emberek életét tönkretenni. Hát valakinek közvetíteni kell azoknak a kiáltását, akiknek a hangját nem hallja meg Európa.
De én az összes filmjükre gondolom.
Ez egy felelősség filmrendezőnek lenni, hogy mit mutat meg az ember a világból. Olyan fehér foltokat felfedezni, és olyan embereknek a megrázó sorsát bemutatni, ami valamilyen értéket mutat fel. Lehet, hogy ez most egyáltalán nem divatos, és a módival szemben megyünk nagyon gyakran, de mégis mi meg vagyunk róla győződve, hogy a szkepticizmussal szemben pozitív értékeket kell megmutatni, és ez nagyon fontos az utánunk következő nemzedéknek.
A személyes kötődésen túl ezért fáj olyan nagyon önnek, hogy Gyöngyösi Imrét, sem a verseit, de talán a filmjeit sem, üzenetüket sem ismerik.
Természetes személyesen ez egy soha el nem múló fájdalom. Nagyon nehéz volt a halála után, de én is úgy érzem, és alkotótársa Kabai Barna is, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy ne feledjék el Gyöngyösi Imrét, mert ő egy rendkívül tehetséges ember volt, ezért adtuk ki halála után a verses kötetét, Utódom lesz minden halandó címmel. Külföldön őt nagyon-nagyon ismerték. Retrospektív filmvetítései voltak hármunknak Párizsban, a Szent Pompidúban, New Yorkban, a Museum of Modern Artban, Bostonban, Triestben, La Rochelle-ben, hát sorolhatnám Genfbe. Fantasztikus kritikákat kapott Olaszországba, a magyar Pazolininek nevezték. És itthon mindig valahol támadási felületek jöttek. Azért érzem a jelenlétét, mert volt egy nagyon szép mondata Imrének. Hiszek benne, hogy az ember szét tudja törni, meg tudja növelni saját személyes létének dimenzióit. Aki túllát önmagán, személyes sorsán túlra sugárzik, tovább él önmagánál. Hát én úgy érzem, hogy az ember valóban addig él, amíg emlékeznek rá, és ezért próbálunk mindent megtenni. És aztán azok a filmek, amiket utána készítettünk Kabai Barnával, azokban is megpróbáltuk ezt az utat járni. Volt egy sorozatunk, a Black Roosevelt titka, nagyon nagy sikere volt. Nagy örömmel emlékszem a filmünkre, amit a Pannonhalmi Bencés apátságban forgattunk, bencésekről. Nagy része az életünknek a múlttal való szembenézés. Több filmet készítettünk a közelmúltról, a hitvallók és ügynökök, szigorúan ellenőrzött életek, stigma. Edő neve bíboros. Van egy nagyon kedves sorozatunk, az olasz-magyar örökség, Kabai Barnával és a fiam Gyöngyösi Bence is részt vett benne, amiben az olasz-magyar kultúra összefonódását vizsgáltuk. Olyan művészek, tudósok sorsát mutattuk be, akiknek meghatározó volt Itália az életükbe, így például Ybl Miklós, de Gyöngyösi Imréről is két rész. Imre halála után egy másfél órás filmben emlékeztünk rá, mint költőre és filmrendezőre, In Memoriam Gyöngyösi Imre címmel, ami tulajdonképpen egy halála utáni önvallomás és egy üzenet volt. Imrének a nagyon költői, vizuális montázsai is benne vannak. Nagy öröm volt számomra, hogy a Velencei Biennálén két díjat kaptunk erre a filmre.
Ő már tudja, hogy a nem lét nem fáj.
Kicsit kettőnk kapcsolata is benne van. Nehéz erre válaszolni. Hallgassuk meg. Szakácsi Sándor adja elő.
Tudom már, a nem lét nem fáj. Mert mi a születés gyötrelmét is csak azért vállaltuk, hogy megláthassuk egymást. Azért váltunk ketté e föld egy-völgy hullámverésében, hogy az oszthatatlan egy szembenézhessen önmagával. Halvány sás levegő, csillag víztükörben. Lettünk kettő, vadzab, ikercsikó, s minden szelíd emberteremtmény álmodozó messiás tanítványai. Világbéke rokkán szösz, duda, puha fogényen csecsemő, öregasszony teremtő nyála. Kaszapor, halálveríték, kopott pedál. Tudom már, van jó szándékú gondolattalanság. Ha üres tenyerem összecsukom, te benne vagy. Nő a hajam, egyszerű szép, terméketlen csendben, mint halál után.
A sok megpróbáltatás ellenére, ha mérleget von, a mosolyt van az arcán?
Azt mondhatom, hogy nagyon gazdag életem volt. Sok mindent megéltem. Születést, halált, örömöt, gyászt, kihívásokat, vívódásokat, küzdelmeket, de mindig ott volt benne a szeretetnek a megtartó ereje, ami összekötött bennünket, és a családunkat is, és a hit egymásba, természetesen az Isten hit is, de az egymásban, másik emberben való hit és a remény a holnapokba, hogy jobb lesz. Máté Pasió mindig megérint engem. Bachnak egy csodálatos zenéje.
Gyöngyösi Imre versorát megidézve búcsúzzunk, ami az ön szívében is visszhangot ver.
Gyerekkorom almafái virágba borultan feltámadtak. Van fiam és van lányom. Utódom lesz minden halandó. Isten lett egyetlen társam, betöltöm saját hiányom. Thank you.
Vendégem Petényi Katalin, Balázs Béla díjas filmrendező, filmdramaturg, vágó, művészettörténész, egyetemi tanár, érdemes művész volt, a Bethlen Gábor és a Magyar Örökség díj, valamint a Cinema della Pace életműdíj kitüntetettje, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, akit nemrégiben betöltött 85. születésnapi alkalmából köszöntöttünk korábbi beszélgetésünk felidézésével. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Csűrös Csilla.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Kiskunhalason, FM 102,7. Rádió Színház.
A Nagy Kán kegyence. Rádiójáték Marco Polo kalandos ázsiai utazásairól. Írta Donászi Kálmán.
Nem bánom, Rusticiano. Legyen kívánságod szerint. Fogd a kalamárisod és írd, amint diktálom, utazásunk történetét. Bár utunk során tömérdek kalandunk volt, mégsem mulattató könnynek szánom ezt, hanem elsősorban hasznos úti kalauznak az utánunk következő kalmárok meg utazók számára. Persze nem bánnám, ha kalandjainkat írásodban nem vennéd be. Nos, figyelj tehát. 1270-et írtunk, amikor édesapám Messire Niccolò Polo meg nagybátyám Matteo Polo, valamint jó magam, Marco Polo, aki akkor 16 esztendős legényke voltam, nekivágtunk a nagy útnak, hogy felkeressük a Nagy Kán távoli birodalmát. Amikor az akkori pápa 10. Gergely meghallotta, hogy hová igyekszünk, magához kérette apámékat, és átadott neki egy bizalmas levelet azzal, hogy azt Kubilaj Kán kezébe adják. A levél arról szólt, hogy jó lenne, ha a nagy mongol kán meg a kereszténység összefogna az egyre hatalmasabb mohamedánság ellen. Azon kívül a pápa adott számunkra kiváló ajánlásokat az út belső fejedelemségekhez, hogy utunkat biztosítsák és támogassanak bennünket. Csak az volt a baj, hogy a pápa megbízatásáról a nagyhatalmú bagdadi szultán is tudomást szerzett. Ez pedig, mint később tapasztaltuk, igen nagy veszélyt zúdított a nyakunkba. Ugyanis a szultán érdeke azt kívánta, hogy a pápa és a kán szövetségéből ne legyen semmi. Ezért a legvitézebb és legravaszabb embereit küldte utánunk, hogy na de tartsunk szépen sort. Mindjárt kiderül, hogy mi történt. Utunk során pusztaságokon és kisebb sivatagokon át végre a kis-ázsiai Trapezunt közelébe értünk, ahol éjszakára megpihentünk egy karavánszerájban. Itt egy fiatal kereskedő került mellénk a tűzhelynél.
Marco! Marco! Ide, ide, ide! Itt ülünk Matteo bácsival, és várunk téged.
Jaj, látod, apám, majdnem eltévedtem ebbe a tarka sokaságba.
Az állatokat elláttam?
Igenis, Matteo bácsi. Csak most már én is szeretném megkapni a magam porcióját, hiszen olyan éhes vagyok akár az a farkascsorda, amelyikkel találkoztunk tegnap előtt az erdőszélen.
Na, ülj le és egyél. Finom sajtos rizs, akár odahaza Velencében.
Én még egy kis ürűhúst is tettem bele. Azt hiszem, a rizssel ízleni fog.
Ó, köszönöm, uram, igazán pompás. De honnan beszéli ön ilyen jól a mi nyelvünket?
Aliben, Jusszuf bácsi, ugye jól mondom a becsesnek.
Igen, igen.
Levantai kereskedő, aki már Itáliában is jár. Oh.
Bizony, fiatal barátom, és most együtt megyünk önökkel Nagy Örményországon át, Nagy Tatárországba.
Legalább többen leszünk rendes, becsületes kereskedők, akik összetartunk.
Különösen az ilyen szedett-vedett társaságnál fontos ez.
No, Marco, ha végeztél, készítsd a takarókat, mert egy-kettőre pihenni térünk.
Nem.
Reggel korán nyerekbe szállunk.
Már készen is vagyok. Akár mindjárt fekhetünk is.
Hát bizony ideje, mert már a fáklyát is eloltották. Csak egy mécseség a nagyhodályban.
De hol a takaróm?
Itt van, tessék.
Ja, köszönöm, Matteo bácsi.
Halkabban beszéljetek. Szomszédaink már alszanak.
Buona notte, signori.
Buona notte.
Vigyázz, Ibrahim! Ott, ott a feje alatt van. Vigyázz, csak óvatosan. Már itt is van.
Mi az? Mit történt, édesapám?
A táskámhoz nyúltak, fiam.
Hol vagy? Hol vagy? Fogják meg!
Tessék hagyni! Majd én végzek a gazemberrel! Állj meg! Állj meg, gazember! Becsületes kereskedőket, ahhoz fogad! Na megállj majd,
azok én neked! Milyen gyorslábú legény Jusuf barátom! Meglátjátok, utoléri a gazembert.
Még szerencse, hogy csengőt kütött a táskára apám. Különben a tolva elvitte volna.
Szerencsére jó apám megtanított rá, hogyha idegenben vagyok, sose aludjak el anélkül, hogy a táskámra, amiben értékeimet őrzöm, csengőt ne kössek. Ez a kis csengő életemben már háromszor kergette el a tolvajokat.
Milyen soká jön vissza Jusuf barátunk, csak nem esett valami baja?
Sose félt. Olyan erős fickó biztos régen ellátta a baját annak a gazembernek. Hamarosan itt lesz.
Ibrahim! Ibrahim! Állj meg! Állj meg már! Ibrahim, hát én vagyok Omar.
Uram, én nem tehetek róla. Az az átkozott csengő az oka, hogy nem sikerült.
Miért nem? Miért nem nyitottad ki a szemed, amikor a taljának a lefekvéshez készülöttek?
Uram, te ott ültél mellettük, és mégsem láttad a csengőt.
Igazadon. Ördögi fiszkok. Biztosan akkor tették a táskára, amikor a fáklya már kialudt. Most pedig kezdhetjük előről. Újabb cseleken törhetem a fejem.
Uram, ezekkel szemben csellel nem boldogulsz. Itt csak erőszakkal élhetünk célt. Törbe csaljuk, és elpusztítjuk a hitetleneket.
Nem, Ibrahim, én irtózom a sötét mészáros munkától. Nem, majd megpróbálom másképpen.
Na, Jusuf uram, jól megkergetted ezt a pórulját tolvajt az éjszaka.
Korbáccsal kergettem a gazembert. Tudom, sosem felejti el ezt az éjszakát. Na, de az a csengő. Messzire Nikoló valóban remek ötlet volt.
Melegen ajánlom neked is. Nagy hasznát veheted.
Ó, csak láttátok volna, mennyire megrémült a fickó, amikor a csengő megszólalt.
Hogyan? Te ébren voltál?
Én? Dehogy. Én éppen akkor fordultam a másik felemre is, amikor meghallottam a csengőt, én azonnal felkaptam a fejem. Remek dolog ez a csengő. A legközelebbi városban én is vásárolok egyet, méghozzá ezüstből.
És melyik lesz a legközelebbi város?
Argíron, az ezüstváros, ahol sok-sok ezüstöt bányásznak.
Argíron, azaz a mai törökországi Erzurum után, a georgiai Tiflisen át a bakui olajmezők érintésével a mai Perzsia felé folytattuk utunkat. Perzsiát akkor az előbb említett területekkel együtt Nagy Örményországnak nevezték. Ez a föld a 13. században szerves része volt a Nagy Mongol Birodalomnak, és azt keleti tatárok kormányozták. Mikor a karavánt ellenőrző mongol őrségnek felmutattuk a pápa ajánlólevelét, a parancsnok nyomban futárt küldött a nagykán helytartójához, hogy jelentse a pápai követ érkezését. A karaván így jutott el Tebris városáig, amelyet akkor Taurusnak neveztek. Itt újabb utazócsoportok csatlakoztak a nagy karavánhoz, egész tevecsordákkal, ami nekünk sehogy se tetszett. Így elfogadtuk Jusuf ajánlatát, hogy hagyjuk faképnél mintegy 30-an a karavánt, és előre lovagoltunk. A várostól délkeletre utunk egy szűk hegyszoroson átvitt. A menetet Jusuf vezette, s mellette bizalmasa Ibrahim lovagolt, akit természetesen senki sem ismert föl közülünk, hiszen a lopási kísérlet után a félhomályban azonnal elmenekült. Mögöttük én poroszkáltam, mellettem egy málhás ló kocogott, míg távolabb másik három málhás állatra apám és Matteo bácsi vigyázott.
Nikoló,
Amikor a zubbonyot felgomboltad, láttam, hogy a kis bőrtáska nincs a nyakadban. Csak nem hagytad el valahol.
Ugyan már, ne félj. Markó nyakában van az inge alatt. Nem árt, ha helyét változtatjuk. Még az utonállók se gyanítják, hogy a fiúnál aranyak meg fontos értékek vannak.
Akkor szegény gyerek izzad a nagy talizmán.
Erős gyerek, bírja. Majd holnap megint te viszed. Na, hihet. Miért álltak meg ott elő?
Ibrahim felénk vágtad. Vajon mi a baj?
És már hátulról is jönnek. Ibrahim, miért fogtatok körül bennünket? Mit akartok tőlünk?
Semmi különöset, csak azt a bőrtasakot, amit a nyakadban viselsz. Egy-kettő, gyorsan ide vele! Aztán mehettek Allah áldásával, gazhitetlenek.
Szóval így állunk. Kelepcébe csaltatok. Szép kis társaság, mondhatom.
Hagyj el, Nikoló. Itt az acskó, ami arany benne van a tiétek. Engedjetek utunkra.
Csak hogy nekünk nem elég ez az arany. Nekünk a nagy tasak kell. És ha nem adott szép szerével, majd magam veszem el. De abban nem lesz köszönet.
Hozzám ne nyújtek, gazember! Nézd, feltépem az ingem! Győződj meg magad, hogy nincs alatta semmi!
Akkor hová dugtátok?
Az ördög tudja, melyik bálába tettük. Jól elcsomagoltuk, mintha csak sejtettük volna, hogy ilyen kedves utitársaink lesznek.
Akkor nincs más hátra, felbontjuk ládáitokat. Emberek, lássunk munkához! De ne itt az úton, hanem az ösvényen felmegyünk a hegyekbe! Ott aztán háborítatlanul átkutathatunk mindent.
Még szerencse, hogy Markóról megfeledkeztek.
Láttam, amikor a martalócok visszakergették.
Nézd csak Markót! Mi csinál?
Valamit felvesz a szikláról.
És Jusszuf háta mögött a ló farára teszi.
Na, elég volt a suttogásból. Hiába minden, nincs melegvés. Indulás fel a hegyekbe!
Nézd csak, Jusszuf lova megbokrosodott, levetette gazdáját.
Mi történt a lovakkal? Fogjátok őket! Itt maradjatok addig, amíg visszajövök!
Matteo, láttad? Markó lóra pattant és kivágtatott a szorosból.
Bravo, Markó, legalább ő megmenekült.
Gyerünk, Zeppa! Vágtas, ahogy tudsz! Segítséget kell hoznunk. Mondták, hogy nem messze innen van egy kis város. Rajta, Zeppa, még gyorsabban, hogy idejében érkezünk vissza. Jó kis ribilliót okoztam azzal a napon sütkérező skorpióval. Tudtam, hogy egy megvadult ló a többit is megbolondítja. Sajnálom szegény lótársaidat, de csak így menekülhettem meg. Gyerünk, Zeppa!
Ibrahim! Ibrahim! A lovak meg vannak?
Kettő kivételével igen. De mi történt veled, kapitány? Mitől vadult meg a lovad?
Egy skorpió került a lovamra, és az megmarta. Cs. Jaj, nézd, szegény cuffi, még most is hagyd dobálja magát. És hol van a Markó fiú?
Amikor a te lovad megvadította a többit, őt is elragadta a lova. Azóta már valahol bizonyára ledobta magáról.
És a két idősebb velencei?
Azokra vigyáznak az embereim.
Ibrahim! A szoroson túl van egy kis liget. Ott a fák között szétszedhetitek a csomagjaikat. Én az út mellett leheveredek, és két emberrel vigyázok. A többi már a te dolgod. Érted?
Igen.
Indulj!
Itt sincs, ebben sincs. Semmit ne vigyetek el, majd aztán szétosztjuk az egészet.
Szóval sehol sincs. Na, akkor másképp beszélünk. Hol az a tasak?
Valamelyik bálába rejtettem. Ha nincs ott, akkor valaki kiemelte.
Még gyanúsítasz is bennünket? Ide figyeljetek! Ha nem mondjátok meg, hová rejtettétek a tasakot, akkor elbúcsúzhattok az élettől, ami addig tart, míg ennek a fügefának az árnyéka ide nem ér. Erre gondoljatok.
Nikoló, mondjuk azt, hogy Markó vitte magával.
Eszedbe ne jusson ilyesmi. Inkább velünk végezzenek, csak ő megmeneküljön.
Igazad van, Nikoló.
Lassan már készülődhetünk is a számadásra. Gyorsan közeledik az árnyék, a vénkaszás árnyéka.
Nos, velenceiek, tovább nem várok. Elfogyott a türelmem. Az árnyék is megérkezett, és vele együtt a ti utolsó órátok is.
Tessék, itt a nagy hangzsár, Ibrahim.
Vigyétek, a kapitány kényes ízlésű. Inkább a kötelet vessétek föl a fára.
Akkor búcsúzzunk, drága testvérem. Az ég áldjon, bátyám. Hadd ölellek meg utoljára. És küldjük el utolsó fohászunkat az ég urához.
Ibrahim! Ibrahim! Ibrahim, meneküljünk! Jönnek a tatárok! Meneküljünk! Meneküljünk!
Édesapám, csak hogy magukra találtam.
Az utolsó percben, édesfiam.
De te hogy kaptál ilyen gyorsan segítséget?
Pontosan úgy, ahogy a mesékben szokott lenni. Amikor segítségért vágtattam, szembe találkoztam a nagy kán helytartójának csapatával. Ők jöttek elébénk, mivel a futár jelezte a pápai követek érkezését. Így a megtisztelő díszkíséret nagy vágtában megérkezett. Ennyi az egész. Ugye milyen egyszerű?
Ettől kezdve a mongol helytartó csapatának fedezete mellett folytattuk utunkat egész Perzsián át. A gazdag Kermán tartományban megcsodáltuk a híres iráni fegyverkovácsok művészetét, a keleti szőnyegszövés mesterműhelyeit. Jazdi városában a kormányzó megajándékozott bennünket csodálatosan megmunkált íjakkal, díszes, finom veretű fegyverekkel, és még solymászatra is meghívott bennünket. Így értük el Hormuz városát, az akkori keleti világ egyik legnagyobb kikötőjét. Itt pár napig pihentünk. Megtekintettük a hajókészítő telepeket, majd nekivágtunk a karavánok híres Sejem útján, India belsejének. Csaknem egy évi utazás után így értünk el Kamodi városába, ahol a karaván szerájban a tatár kereskedők figyelmeztettek, vigyázzunk, mert ezen a vidéken tanyáznak a veszedelmes karaonák, akik fegyveres bandáikkal zaklatják az átvonuló karavánokat. Amikor erősítésért mentünk az őrállomásra, bennünket is megtámadtak. Engem megkötözve vittek a banda főnök elé, aki csak hatalmas váltságdíj ellenében volt hajlandó szabadon bocsátani. Szerencsére intésemre lovam olyan vészes nyerítésbe kezdett, hogy az egész tábort megbolondította. A nagy zűrzavarban sikerült megmenekülnünk, és találkoznunk a minket kereső kísérő csapattal. Utunkat folytatva átszeltük Elő-India északi részét, és Szamarkandon át eljutottunk a mai Kína területén lévő Lopsivatag peremének hasonló nevű nagyvárosához. Itt megpihentünk, és következett utunk legnehezebb része a sivatag. Napokon át lassan baktattunk a végtelen homoktengeren. Matteo bácsi nehezen tartotta magát, magas láz gyötörte. Eltitkoltuk előtte, hogy még csak fele úton vagyunk. Amikor egyik este elérkeztünk a sivatag egyik jó ízű kútjához, a friss víztől emberek és állatok egyaránt felüdültek. A kimerültségtől mindenki hamarosan elaludt. Mire a hold feljött, az egész karavántábor mély álomba merült.
Mit akarsz, Nerona? Csönd legyen!
Fölkelted a tábort!
Mi az? Mi baj van, Marco? Miért nyugtalan az aló?
Nem tudom, apa. De nézd csak! Nerona elindul kifelé a pusztába.
Matteo! Ébredj fel és hívd vissza a lovat! Hallod? Mi? De hiszen Matteo nincs is a fekhelyén.
Mi?
Marco! Nem láttad Matteo bácsit?
Nem láttam, hát nincs a helyén.
Nincs! Gyere, nézzünk utána.
Akkor a lova biztosan őt keresi. Menjünk utána.
Szerencse, hogy holdfény van. Nézd csak, a ló a homok bucka mögé megy.
Ugyan, mi történhetett szegény Matteo bácsival?
Biztosan a sivatagi láz kerítette hatalmába. Látod? Ott botorkál a mélyedésben.
Hallom a hangotokat, jó igen. Szellemek.
És mint a beszélne is.
Hallom a...
hangotokat, jó szellemek. Megyek, amerre hívtok. Hallom a tiszta, friss források csobogását. Oda, oda vezessetek.
Matteo! Matteo! Drága testvérem, mi van veled?
Óvjatok nem minden gonosztól, akik el akarnak ragadni.
Matteo bácsi, gyere vissza a táborba. Látod, hív a lovad is. Nincsenek itt szellemek.
Én jól hallottam. Még most is hallom. Még a szellemdobok is szólnak. Csak ti nem halljátok.
Dehogy a szellemdobokat hallod. A szél hordja a homokot, és a buckák a mélyedésekbe leomlanak. Ez a sivatag örök hangja. No, és a magas láz lüktető dobogását hall.
Majd hideg borogatást teszünk a lázas fejedre, Matteo bácsi. Szaladok is friss vízért a kúthoz. Apa, ti pedig menjetek vissza a táborba. Karavánunk több mint egy hónapig vonult a lopsivatagon át, amíg északi peremén elértük az első kínai várost, Szacsint, mai nevén Tunhuangot. Innen még legalább másfél hónapig tartott az út, amíg végre eljutottunk Kubilaj mongol fejedelem a nagy kán nyári rezidenciájához. Sandu, mai nevén Sanktu városa, mintegy 400 kilométerre fekszik Pekingtől északnyugatra. Ámuló csodálattal szemléltük a kán mesés pompájú hatalmas palotáját, mely várszerű falakkal körülvett 2000 hektáros parkban állt. Kubilaj kán azonnal fogadott bennünket. Mindhárman kitűnően beszéltünk mongolul, így a társalgás zavartalanul folyt.
Isten hozott, kedves velenceiek! Már nagyon vártunk benneteket. Halljuk, üzenetet is hoztatok.
Igenis, nagyon. Legszívélyesebb üdvözletével íme átnyújtom 10. Gergely pápa levelét.
Köszönjük, és majd különös figyelemmel fogjuk tanulmányozni.
Ha megengedi, nagy urunk, bemutatom Markó fiamat, aki boldog lesz, ha bármiben legkegyelmesebb szolgálatjára lehet.
Örvendünk, hogy őt is megismerhetjük. Csinos, szép fiatal ember. Számítunk az ő szolgálatára is. De most már kegyelmesen elbocsájtunk benneteket. A nagy út után hosszabb pihenésre van szükségtek. Szálláshelyeteket itt a palotában majd az udvarmester jelöli ki. És amikor felfrissültetek, várjuk ismét jelentkezésteket.
Elhangzott a Nagy Kán kegyence, rádiójáték Marco Polo kalandos ázsiai utazásairól, írta Donászi Kálmán. A szereposztása következő volt: Marco Polo Bicskei Tibor, Nicolo Polo Egri István, Matteo Polo Hindi Sándor, Yusuf Omar Horkai János, Ibrahim Farkas Antal, Kubilaj Kán Gregus Zoltán, Ahmed főminiszter Imke László, Kalil Versényi László, Hafiz Szersény Gyula, Péter Szokolai Otto, Kokacsin hercegnő Sólyom Ildikó, Örbej anyó Tóth Böske, kalózkapitány Gera Zoltán, egy kalóz Szabó Imre. Rendezte Baksa Sós László.
A hangfelvétel 1968-ban készült. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Thank you. néhány perc múlva, a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
Két óra hírek a Kossuth.